Lelki Fröccs. Hétköznapi pszichológia a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam, ahogy megszokhatták, Kohut Zoltán, személyiségfejlesztési tanácsadó. Köszöntelek, Zoli, nagy szeretettel.
Én is téged, Ági.
Egy kicsit folytatjuk tulajdonképpen a női-férfi hasonlóság, különbözőség témakört. Én azt gondolom, ez egy olyan identitásunk alapvetően, amiben annyira egyformák vagyunk, hogy ez nagyon sok emberbe talán rezgésre talál, hiszen killódik ezekkel a nehézségekkel, vagy örül ezeknek az örömöknek. Na most...
Igen, hát ez a legalapvetőbb identitásaink egyike az, hogy férfiak vagy nők vagyunk, tehát sokszor a névnél, a családi vagy nemzeti identitásnál is sokkal fontosabb alap az, hogy valaki fiú vagy lány, vagy tehát, hogy férfi vagy nő, igen.
Igen, most ugye az LMBTQ időszakban kicsit elbizonytalanodott, és bizonyára van egy olyan réteg a társadalomnak, akinek ebben van gondja, de azért a társadalom zöme alapvetően vagy férfi vagy nő, és ez egy tényleg alapvető identitás, hogy én ez vagyok, és bármi történik, én akkor nő vagyok, vagy te mondjuk akkor bármi történik, férfi vagy, és ez egy csomó dolgot meghatároz. John Gray-nek olvastam, és nagyon sokan ismerhetik a Mars és Vénusz könyv sorozatot. Ő egy párkapcsolati tanácsadó Amerikából, aki hát több mint 2000 párral folytatott segítő beszélgetés után írta meg ezeket a Mars és Vénusz könyveket, amelyiknek az alapműve a férfiak a Marsról, a nők a Vénuszról jöttek, és hát azt foglalta össze tulajdonképpen ez a mű, amiről most célunk beszélgetni egy-két adáson keresztül, hogy a legtöbb konfliktust és problémát a nők és férfiak között az okozza, hogy másként működünk. Tehát olyan, mintha két bolygóról származnánk, és két különböző nyelvet beszélünk, mert a nők nőül értenek, és azt várják a férfi társaktól, hogy nőül beszéljenek. A férfiak ugyanezt várják tulajdonképpen.
Hogy a saját nyelvén szóljanak hozzá, mert abból ért.
Így van, és hogy tulajdonképpen ez okozza a konfliktust, hogy mintha két idegen nyelvet beszélnénk, és ezért nem értjük egymást. Csak hogy abban a hibába esünk, hogy úgy gondoljuk, hogy mégiscsak értjük egymást, de valójában nem.
Igen, ez az a fajta, mondjuk, hogyha viccesebbik aspektusát nézzük, amikor egy külföldi megkérdez egy ott élőtől valamit, és az ott élő szerencsétlen elkezdi szótagolval meg lassan elismételni a saját nyelvén, és hát persze, hogy nem érti a másik, mert attól lassan mondja, attól még azokat a jeleket, azt a jelrendszert ő nem fogja venni, tehát attól, hogy évszázadokon át ezt így csinálta a férfi és nő, abból persze egyáltalán nem következik az, hogy ettől jobban értjük egymást, és tényleg arról van szó, amire utalsz, hogy mind a két fél, majd aztán persze belemegyünk ebbe a vitába, én nem mindig értek ezzel egyet, de alapvetően valóban arról van szó, hogy amikor két ember nem érti meg egymást, akkor csak az történik, hogy ugyanazok a jelek neki mást jelentenek. Tehát lehet, hogy a szavakat önmagában érti, de a szavakból összeálló jelentést, ami összefűzi a mondatot, illetve a szöveget, azt már nem.
Tök
érdekes egyébként.
Igen, és egyébként szerintem ez nagyon jó a szerzőnek, ez az alapfölvetése, hogy mielőtt a végletekig összevesznek egymással a kapcsolatok, de akár anya-fia párkapcsolat során próbálja megérteni önmagát, hogy hogy működik, és a másikat, aki a másik nemhez tartozik, hogy ő hogy működik, tehát tulajdonképpen megtanuljuk egymás nyelvét. Azért is fogott meg ez a könyv, mert hogy én azt gondolom, az én párkapcsolatom, én nagyon tipikus nőként működöm, a párom nagyon tipikus férfiként működik, tehát nekem teli találat volt szinte minden gondolata, hogy működünk a stresszben, hogy kommunikálunk, mitől érezzi magát egy nő boldognak, egy férfi boldognak. Tehát nálunk ezek nagyon passzoltak, nyilván nem minden párnál történik ez így. Tehát, hogy én azért szeretném, és kértelek téged, hogy egy kicsit erről beszélgessünk, és hát elolvastad te is a könyvet, hogy én azt gondolom, hogy nagyon sok üzenete van, és pont ez az üzenete, hogy megtanuljuk egymást, és ha megtanultuk egymást és önmagunkat jobban, sokkal kevesebb dolgon fogunk összeveszni, mert megértjük a másikat.
Annyit fűznék most egyből hozzá, hogy az tök jó, hogy azzal kezdted, hogy ez anya-fia, férfi és nő, kollega és kollega, nő, és akkor sorolhatnák a kapcsolati viszonyokat órákig. Tényleg arról van szó, hogy szóval mindenfajta kommunikációt megelőz egy szándék, sőt az emberi kommunikációnak a túlnyomó többsége 80%-a az alapvetően érzelmi motiváció. Én szeretném, hogy te belekerülj abba a gondolati tartalomba, vagy a te fejedbe bekerüljön az a gondolati tartalom, ami bennem van, és ez ugye egy érzelmi szándék, ez egy vágy, hogy te megérts engem, és tényleg az ütközéseink nagyon sokszor csak azért történnek, mert ezt a nyelvet nem értjük egyrészt, és a nagyon szomorú az, hogy nem veszük észre, hogy miközben lehet, hogy mindenféle szándék meg lenne bennünk, hogy javítsunk a kapcsolatainkon, nem veszük észre, hogy rosszul használjuk
a nyelvet.
A nyelvet, igen. Tehát azt a jelkészletet, amink van, az rossz, igen. Tényleg így van, ahogy mondtad, hogy kapcsolatok, ez rendkívül szomorú, én is látom néha, amikor jönnek hozzám tanácsért, és azt látom, hogy tehát én hallgatom a beszámolóikat arról, hogy mi történik mondjuk a családban, vagy a kapcsolatban, a viszonyban, ismeretségben, és én hallom azokat a gubancokat, ahol ezek mindig elakadnak, és nagyon lassú folyamat, amíg ezeket föl lehet úgy boncolgatni, ki lehet úgy csomózni ezeket a, vagy föl lehet tárni ezeket a rossz szóhasználatokat, amiken múlik. És valóban a férfinő kapcsolatot is átszövik ilyesfajta elakadt közlések.
Konkrétan három témakör köré fogjuk fűzni a gondolatainkat. Egyébként ajánljuk ezt a könyvet elolvasni, már csak azért is, mert a végén például vannak tipikus férfi és tipikus női mondatok, tehát meg lehet próbálni felismerni, hogy melyiket kimondja, de erről majd a kommunikációnál fogunk beszélni. Elsőként én azt kértem tőled, hogy beszélgessünk arról, hogy a könyv szerint a tipikus férfi, illetve a tipikus nő mitől érzi magát jól. Mert hogy ez például nagyon meghatározza, hogy hogyan működök én, ha csaj vagyok, vagy hogyan működik egy fiú.
Ez egyébként a korlátta is szerintem ennek a könyvnek. Az, hogy nagyon jó, hogy föltárja valóban. A korlátja annyiból csak, hogy ezen a világ kezd túl lenni. Tehát a nyugati világ az kezd túl lenni, mert ugye ezek a fajta félreértések abból erednek, hogy megvoltak azok, amikről beszélgettünk.
Tipikus pár... szerepek.
Igen, igen. Tehát régen azt szoktuk meg, mondjuk az utóbbi 2-3 ezer évben, hogy a férfinek is van egy nagyon keretezett feladatköre, meg szerepköre a családban, érzelmi gondviselés és sok minden más, és van a nőnek is, és ebből nem igazán van kilépés. Tehát egy nő nem viselkedik férfi szerepekben, vagy férfi mód, és fordítva sem.
De azért most hadd mondjam el.
Persze, oké. Okay.
Ugye azt még nem árultuk el, hogy a könyv szerint mik ezek a tipikus dolgok. Az egyik az, hogy egy nő mitől érzi jól magát, az például az, hogy a kapcsolataiban elégedett és boldog. És lehet, hogy egyébként ez a szerepkörökön múlt, hogy hosszú évezredekig, de az egészen biztos, hogy én is így működöm, és az én általam ismert nő 90%-a, hogyha ő neki van, akit tud szeretni. Vannak olyanok, akik őt tudják szeretni. Van neki gyereke, nagymamája, nagypapája, munkatársa, aki törődik vele, vannak, akikkel ő törődhet. Tehát egy olyan kapcsolati háló veszi körbe, amelyikben ő jól érzi magát, és ezek a kapcsolati hálók pozitívan működnek. Tehát egy kicsit ugye a nő, a tűzhely, a család összetartó, ezek a régi szerepkörökből adódnak. Én ezt egész egyszerűen, akár szerep, akár nem, én ezt totálisan érzem, hogy bármennyire nagy sikert érek el mondjuk egy munkában, nyilván lelkesít, de körülbelül 1000-szer akkora örömet érzek, hogyha a kapcsolatomban azt érzem, hogy valaki szeret. Ez az egyik. A másik az az esztétikum. Tehát, hogy egy nő számára borzasztóan fontos, hogy a színek harmonizáljanak, hogy a lakásba, hogy nézzenek ki a színek. És én itt például nagyon magamra ismertem, bármennyire sietek reggel, és ezt a nő társaimon, lánygyerekemen is láttam, hogy akkor is átöltözöm, ha nem tetszik, amit felhúztam. És már totál el vagyok késve,
de
nem tudok úgy felszállni a biciklire, vagy elindulni, mert tudom, hogy egész nap vacakú fogom érezni magam, mert nem passzol a blúzom színe a cipőhöz, igen. És borzasztó együtt. És tudom, hogy el fogok késni, de mondjuk nem tragikus, és inkább átöltözöm. Ezt én nem nagyon látom a férfi társaimon. Annak ellenére, hogy nyilván ők is szeretnek szép ruhákat venni.
És egyre inkább.
Na, szóval én most ezt a két dolgot találtam, ami nagyon abszolút jellemző, mondjuk a nőkre. Mi erről a
nagyon abszolút pontos leírás. Tényleg, csak én bennem folyton az a kérdés van, és abszolút nem tudok erre válaszolni, hogy ez vajon azért van, mert évszázadokon át ugye a nő otthon volt, nyilván túlzok, mert nyilván kiment összedni a gabonát, meg kiment vízé.
Szerintem értik, amiről beszélsz.
De alapvetően ő a ház ura volt, ő volt a ház ura, a házasszonya, felügyelője, rendben tartója, fenntartója, üzemeltetője, takarítója,
igen, igen.
Más. És a férfi volt az, aki házon kívül teremtette elő azt, ami a házon belőle kell. Kaja, biztonság, pénz, bútorra való fa, mit tudom én, egy csomó minden. Na most nyilván ebből az fakad, hogy ugye az esztétikum, mint olyan, az nem egy fáradtan a vadászatból, vagy az aratásból, vagy a lovak betöréséből hazatérő férfira várt, hogy még kezdje csinosítani a lakást, hanem az asszonyra, aki, ha volt gyerek, amellett, ha nem volt, akkor több ideje volt erre, de mindenképpen neki kellett ezeket a...
Igen, meg a gyereket is ő kellett öltöztetni valahogy, hogy ne úgy nézzen ki, mint egy idiótán. Tehát, hogy
igen,
az
tehát
is az én feladatköre
volt. Az asszony szólta meg a falu, vagy a közösség, igen. Hogyha a gyerekek rosszak, vagy hanyagul vannak tartva, hogy így mondjam, igen. És nem a pasast, mert ugye az volt, hogy a pasasnak a dolga kívül van. Ő haza viszi a pénzt ruhára, de a nőnek a dolga föltöztetni. Nyilván ezért volt az is szerintem, hogy az esztétikumra ő jobban ráért, és ez nem jó vagy rossz, hanem egyszerűen a szerepéből fakadó természetes dolog volt az, hogy a kifinomultabb dolgok. Egyébként az is lehet, hogy ezt elkezdenék vizsgálni, akkor rájönnének, ott talán el lehetne dönteni ebből a kérdésből sokat, nyilván nem minden, de sokat, hogy mondjuk melyik agyféltéke aktívabb. Én nem vagyok biztos benne, hogy ilyen antropológiai, biológiai dolgokra lehet ezt vezetni, de az is lehet, hogy ilyen, és akkor lehet, hogy kiderül, hogy valamelyik agyféltéke a nemi jellektől függően aktívabb. Tehát lehet, hogy a nőknek a jobb agyféltekéje aktívabb, ezért fontosabb nekik a kapcsolat,
az esztétikum,
a belső és az otthoni komfort, az esztétikum, tehát azok, amiket igen, nem racionálisan közelítünk meg, hanem igen, érzelmileg, és fordítva lehet, hogy a férfiaknak erősebb a bal, és ezért racionálisabbak, praktikumra inkább törekvők, technikailag
igen,
fogékonyabbak.
Igen. Hát erre vannak is kutatások, és egyébként alátámasztják azt a feltételezést, amit te mondasz, tehát hogy a férfiaknál igenis jobban működik, és aktívabb a bal agyfélteke, ami a logikus. És akkor most jöjjenek a férfiak, hogy a könyv szerint a férfiaknak pont a logikus, egyetlen a feladat végrehajtás. Tehát ugye egy férfi akkor boldog, hogyha van egy olyan terület az életében, aminek ő szakértője. Lehet, hogy ez az, hogy a legjobban csavarozza össze az asztalokat, de hogy ennek ő a szakértője. És hogy akkor lesz igazán boldog, ha ezeket a feladatokat ő el tudja látni, lehetőség szerint önállóan. És hogy azt mondja a könyv, hogy ezért például a férfiak sokkal szívesebben viselnek egyenruhát, vagy munkaruhát, mert hogy az kifejezi az ő szakmaiságát, hogyha ő mondjuk egy villanyszerelő, akkor egy frankó a ruhája is jelzi, mint ezt. Tehát, hogy kívül is jelzi ezt a fajta hozzáértést, szakértelmet.
Tökéletes egyébként, hogy a nő akkor, már ez szerint a felfogás szerint, a nő akkor boldog, hogyha elégedettek vele, és a férfi pedig akkor, hogyha elégedett lehet önmagával.
Igen.
És tényleg
igen,
így van, hogy bár azt szoktuk mondani, hogy az gyengébbik nem a nő, és az erősebbik nem a férfinak összeomlik az identitása, az egójának az integritása, tehát az önbizalma, az önbecsülése, és nagyon sokszor egyébként a szexuális élete is ettől omlik össze sok férfinak, nem attól, hogy fizikailag vált mondjuk szexre képtelenné, vagy fáradt, vagy nem tudom csoda, hanem egyszerűen azért, mert ha nem érzi egy férfi, hogy tisztelik, fölnéznek rá, becsülik, értékelik, csodálják, ad abszolút
a hozzáértését, ha valamihez.
De ez lehet valóban az, hogy jól bánik a gyerekekkel, mit tudom, mik teljesít
autót,
a sportba, vagy mennyi pénzt hoz haza, vagy mekkora autót hoz haza, ez ugye a legprimitívebb szint, de mindegy, a férfinak ez kell ahhoz, hogy potens legyen mindenféle téren, és a nő ezt a kontrollt kívülre teszi. Tehát, igen, tehát
a kapcsolataiba teszi, tehát hogy én ha nőként működöm, akkor vagyok boldog, hogyha szeretnek, hogyha a kapcsolataimban megbecsülnek. Egy kicsit így finomítanám a dolgot. Nem az, hogy más elismer engem,
elég,
hanem
jó
szeret.
Főz, de valaki mondja meg, hogy ő jó főz.
Így,
akár
így
tudja ő magáról, vagy nem, hogyha ő nem kap visszajelzést arról, hogy tényleg jó főz, akkor lehet, hogy ő tudja, de fújhatja, igen, neki az kell, hogy elismerjék. Igen.
És egyébként itt nagyon figyelni kell nekünk nőknek, mert amit említettél, ez totálisan így van. Tehát, hogyha egy nő folyamatosan azt jelzi a férfinak, hogy elégedetlen avval, hogy nem hoztál haza elég pénzt, nem vagy elég igen, ügyes, hogy lehetsz ilyen béna nálad, mindenki sokkal ügyesebb, akkor ez az férfi nem lesz férfi, sem az ágyban, se sehol máshol.
Igen, mert ez pontosan borítékolható, hogy azt szét fogja szedni a kapcsolatot.
Az önbecsülését lába igen, tiporja a földbe.
Azt tehát máshol fogja megkeresni azt az önbecsülésre okot adó körülményt, vagy forrást,
így
egy
van,
másik nőnél, egy másik így munkahelyen, van, vagy mondjuk azzal, hogy hülyére dolgozza magát, vagy elkezd sportolni, iszogatni a barátaival, nem tudom bármit.
Igen, nagyon érdekes, mert azt mondja, hogy talán ebből is fakadhat az, hogy másként nézünk a világra. Tehát egy nő a folyamatos segítség, a finomítás, a jobbítás, ezért egy lakás például soha nincs kész egy nő szerint, hanem mindig, ha valami van, akkor azon lehet javítani. Ez egy női szemlélet. A férfi szemlélet a könyv szerint, ha egy csapat működik, ne bánst. Nyertes csapatot nem cserélünk le. Ezt például nagyon sokszor konfliktust okoz, mert a férfi úgy értékeli, hogy miért nem húztál másik nadrágot, az jobban illik a pulóveredhez. Egy férfi úgy értékeli, hogy nem tekintik felnőttnek, aki képes felöltözni normálisan, sértődik rajta. Pedig a nő csak a fokozatos javítás, hogy nagyon jól nézel ki, de még jobban néznél ki szerintem, hogyha a másik árnyalatú nadrágot vennéd. A nő számára ez a jelzés gondoskodás. A férfi számára sértés,
igen, az
mert az önérzetét
sérti, kritika,
sérti
akár,
így van.
Akár valóban az, akár nem, ez lehet, hogy így esik neki.
Vagy mikor vezetés van. Tehát ez például nagyon fontos tanács a nőknek, ha a férfi vezet, akkor nem szabad beleszólni. Mert hogy mi tudjuk, hogy mi segítségként mondanánk, hogy itt is van egy szabad parkolóhely, szerintem ott jobb lenne, ha lefordulnál, mert hamarabb odaérnénk, ezt mi segítségképpen mondjuk, mert az egész rendszert javítani akarjuk. Egy férfi ezt úgy fogja értékelni, hogy még azt se nézik ki belőlem, hogy oda találok magamtól, és például nekem ez nagyon jó tanács volt, hogy ilyenkor számolni kell magamban, és nem szabad szólni szólni, bízni kell, hogy a férfi oda fog találni. Hát de nagyon sok veszekedést ez megoldott.
Igen, ez az, amitől nekem egy kicsit sémás ez a könyv, hogy persze ez attól függ, hogy melyik férfi, hogy igazából melyik férfiről beszélünk. Mert aki mondjuk 100 évvel ezelőtt ült volna az autóba és keresett a parkolót, vagy 200 évvel, az lehet, hogy leteremti az asszonyt, hogy ne dumálj bele, ez nem a te dolgod. Ugye ennek ma már azért nem igazán van divatja, remélem. Egy mai férfi az lehet, hogy azt mondaná, hogy jó, de akkor legközelebb ne ilyen stílusban mond, vagy nagyon kösz, hogy szóltál, mert én hülye voltam, mások gondolom, nem vettem észre, szóval.
Én még ilyet nem találtam, őszintén nem csak a férjemet, semmelyik férfi nem így reagálta le ezt a fajta segítséget.
De látod, pontosan azért talán, mert annyi férjék vagyunk már, hogy...
Hát számomra ez azt bizonyítja inkább, hogy a legtöbb férfi így működik, hogy tehát egy nő, amikor segíteni akar, és jó szándékkal mond valamit, amivel a rendszert akarja javítani, az általában egy férfinél úgy cseng le, hogy hát még ez se nézik ki belőlem.
Igen, csak látod, pontosan ez az, amiről beszéltünk egy jó pár héttel ezelőtt, meg amiről most is, amivel kezdtük, hogy néha olyan szinte észrevehetetlen kis kulcsokon, felszíneken, szóhasználatokon, sőt néha hangsúlyokon múlik az, hogy egy üzenet valóban úgy megy át, hogy abból ne a férfi önérzetét sértő, vagy a nőjét, most tök mindegy, sértő kritika legyen, hanem tényleg egy nagyon jó befogadható, a kapcsolatot ápoló keretek között megnyilvánuló közlés legyen, ezt basszus tanulni kell. Szóval akármennyire azt gondoljuk, hogy nem, hát azért a két ember között a megértés az nyilván csak azon múlik, hogy egy nyelvet beszélnek-e, nem, sajnos nem. Tehát sokszor
nekem tanulni kell.
Volt olyan kliensem, aki egy rokonával volt nagyon rossz viszonyban, és amikor beszélt róla, akkor becézte. De ebbe a becézésbe annyi méreg volt, és annyi düh és frusztráltság, hogy az a becézés az rosszabbul hangzott, jobban szabályozta a köztük lévő távolságot, mintha mondjuk magázta volna. Mint azt mond...
Igen, igen.
Érted? Szóval az, hogy...
Ez is a kommunikáció lesz a következő témánk, a következő heti témánk.
Csak annyit még erről, hogy lehet, hogy azt mondom, hogy figyelj, ott is volt egy parkolóhely, de az, hogy ez milyen hangsúlyjal mondtam, tehát ugye itt a kulcs az, hogy milyen belső szándékkal mondtam, kiderülhet, hogy van bennem egy ártó szándék, amit titkon beküldök egy ilyen horoggal.
Igen, igen. Én nekem erről az a véleményem, nyilván a saját tapasztalatom alapján, hogy én egyszerűen nem tudtam ezt olyan hangsúlyjal mondani. És én azt gondolom, hogy ez egy kicsit ebbe van, hogy a nők mindig javítani tudnak a rendszeren jó szándékkal és a legjobb hangsúlyjal, egy férfi pedig igenis igényli, hogy addig ne adjanak neki tanácsot, amíg ő azt nem kéri. Ezt a könyv kihangsúlyozza, hogy mivel ő szakértőkben gondolkodik, ha már egy férfi kéri a segítséget valakitől, na akkor egy másik szakértőt hív be a rendszerbe, és akkor lehet válaszolni. Erre nagyon felhívja a figyelmet a könyv, és nálam ez valóban segítség.
De arra gondoltál, hogy esetleg lehetett benned akár öntudatlanul egy kis bökési szándék?
Nem, nem. Én ebben biztos vagyok benne, hogy én egy csomószor ezt eljátszottam, és a legtisztább egyszerű, tehát semmi bökési szándék nem volt. És mindig úgy csapódott le, így van, hogy mintha az lett volna, pedig biztos, hogy nem. Tehát ezért gondolom, hogy ez talán a női-férfi különbözőségből fakad, hogy más az önértékelésünk és a boldogságunk alapja. Innen fogjuk folytatni egy hét múlva, hiszen itt többször emlegettük a kommunikációt, mint mindennek az alfáját, omegáját, és a könyv szerint nagyon-nagyon különbözőképpen kommunikál egy férfi és egy nő, és nem értjük a másik nyelvét, úgyhogy azt gondolom érdemes lesz velünk tartani egy hét múlva is. Köszönöm, Zoli, hogy itt voltál.
Köszönöm, hogy meghívtál.
Kohut Zoltánnal beszélgetünk, személyiségfejlesztési tanácsadóval. Ha tehetik, maradjanak velünk most is, és egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.